Az a légkör, amit ti meg tudtok teremteni, az elfogadás, a befogadás, az együttlevés, az odafigyelés, az érzékenyítés, ezek mind-mind olyan dolgok, amik egyébként mindenkinek segítenek, és a fizikai mozgás persze. Ami nálatok különleges, amit én mondanék, az az, hogy ti nem ilyen, tehát hogy nagyon komoly embereket vontok be ebbe a tevékenységbe. Profi sportolókat, igen. Elismert celebeket, szóval, hogy igen?
Szerencsénk van, mert az ismeretségi körünkben rengeteg ismert személy van. Volt Kótai Misi rendszeresen jár hozzánk, segíti a gyerekeknek az összpontosítást, nagyon szeretnek a gyerekek öklözni vele, és az ő humora nagyon-nagyon feloldja azt a hangulatot, ami a gyerekekben úgynevezett gátat szokott szabni.
És a gyerekek, ez nem minden esetben gyerekeket jelent, hanem felnőtteket is, ugye?
Igen, bocsánat, hogy így fogalmaztam. Igen, ezt sokan nem tudják, de általánosan az értelmi sérült felnőtteket gyermeki mi voltukban tartják, ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen egy gondok van felettük, és éppen ezért azt lehet mondani, ugye, hogy sok mindentől megvonják őket, de ez a gyermeki mi volt, ez egy őszinte, tiszta, szeretetteljes élet, amivel tényleg nagyon-nagyon csodálatos velük együtt dolgozni. Említetted, hogy van nálunk egy amerikai fiatalember, tehát Hugyec Lajos, ő egykori nagyon-nagyon sokszoros magyar bajnok, Európa bajnok és világbajnok, aki a hazánkat 35 évvel ezelőtt elhagyta, és azóta a kaliforniai Los Angelesbe él, ahol hát nagyon ismert művészeket, akár magyar kilent művészeket, illetve amerikai filmsztárokkal foglalkozik, és az ő úgynevezett személyi edzőjük. Lajos itthon van jelen pillanatban, hazalátogatott, és természetesen elmondta, hogy mi évtizedek óta együtt dolgozunk. Ő kint foglalkozik autista fiatalokkal, szintén személyi edzőként, és ezekkel az autista fiatalokkal való foglalkozás hozott minket össze, és elmesélte most, hogy ő hogyan halad, mi hogyan haladunk, és próbáljunk egy közös projektben azt végigvenni, hogy hogyan lehetne ezt mindkét oldalról, az óceán két oldaláról is hasznosítani.
Mi az, amiben ti speciálisat tudtok nyújtani, vagy mi az, ami tudom, hogy nemzetközi figyelem középpontjában vagytok most, és hogy mi az, ami a ti tevékenységetekben, a te tapasztalatod szerint olyan különleges, amit tőletek lehet másoknak tanulni?
Az első és legfontosabb a türelem. Aki sportolni megy, az mindig dicsőségre vágyik, tehát szeretne nagyon gyorsan, hihetetlen eredményeket elérni, és természetesen minden sportoló álmát az olimpiai bajnoki címet. Akik jönnek fiatalok, illetve hozzánk idősebbek is, azoknak meg kell tanulni azt, hogy végtelen türelemmel és nagyon aprólékosan kell dolgozni. A fiatalok jelentős része úgynevezett álomvilágban él. Ugye ezt a lehetőséget biztosítja nekünk most már a számítógépes játékok világa. Innen ebből az álomvilágból kiragadjuk, úgyhogy nálunk nem a hajtás a lényeg, hanem az alaposság. És onnantól fogva, hogy belvesszük őket videóra, megölökítjük, hogy bizonyos egy hónappal, három hónappal, fél évvel ezelőtt mire volt képes, és most mire képes, és ezzel szembesítjük, innentől ő látja a haladását, ami kívülről néha se a szülőnek, sem a gyermeknek annyira nem felismerhető. Nálunk van idő arra, hogy kidolgozzunk dolgokat, és mi nem rögtön azzal foglalkozunk, hogy gyönyörű feszes izmok lennek, hanem azok a tartóizmok, amik felelősek az egészségünkért, azok egészségesek legyenek.
Nem véletlenül mondják, hogy épp testben épp lélek.
Igen.
Egyébként, és mennyire, mik azok a sikerek, amikről be tudtok számolni? Tehát amikor akár személyes, akár csoportos?
Hát a floorball csapatunk sajnos soha nem szerzett, de többszörös harmadik helyezettek lettek már. Illetve, bocsánat, egyetlen egyszer első helyezettek lettünk. Ez még sajnos a Covid időszak előtti időpontra tehető.
Miért sajnos? Jó az.
A taekwondo sportban viszont hihetetlen sikereink vannak. Nem csak az, hogy magyar bajnokaink vannak, hanem mellette világkupa győzteseink is, onnan arany, ezüst és bronzérmet is sikerült már szereznünk.
Értelmi fogyatékosoknak, vagy pedig...
Igen, értelmi fogyatékosoknak, illetve hát úgynevezett speciális igényűeknek.
Milyen gyakran van ez a megmérettetés? Milyen gyakran jártok versenyekre?
A probléma itt merül fel először. A versenyek nevezési díja, illetve az odaeljutás az egy elég költséges. Amint gondolt, hogy ezeknél a családoknál az anyagiak azok nem teljesen stabilak, illetve zömmel úgynevezett állami támogatásból tevődik össze. Ilyenkor az édesanyja otthon van a gyermekkel, hiszen 24 órás, de minimum 18 órás felügyeletet igényel a gyerek, ezért munkát vállalni nem tud, tehát nem gazdag családokról beszélünk. A kiutazások pedig hát költségesek, illetve hát euróba kell fizetni, főleg a külföldön lévő versenyeknek a nevezési díját, amit már a családok nem tudnak átvállalni, és az alapítvány nem nyer pályázatot, akkor sajnos mi sem. Tehát ezért megvan egy kicsit kötve a kezünk azzal kapcsolatban, hogy hány versenyen indulhatunk, de a magyar bajnokságokon igyekszünk indulni, tehát igyekszünk leutazni, illetve ott részt venni. A nemzetközi versenyeket, hát meg még egy picit várunk, hát ha jobb lesz.
Egyébként mekkora lét, tehát hogy mondjuk ez a réteg egy ilyen versenyen, körülbelül hány résztvevővel vannak megrendezve?
A tavalyi Jászberényi kupán 47 versenyző indult. Ez egy nyílt kupa volt, tehát éppen ezért azt lehet mondani, hogy az országban nagyon-nagyon sokan részt tudtak rajta venni, ráadásul a nevezési díjat azt hihetetlenül jelképes összeget kértek csupán, és így ez egy nagyon könnyen nevezhető díj volt. Itt nagyon szép érmeket értünk el, tehát itt egy első helyezettünk lett, három második helyezettünk, és azt hiszem három vagy négy harmadik helyezettünk. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép eredményt értünk el ilyen nagy létszámban is.
Kati, és egyébként az ilyen esetekben, mondjuk a kudarcot, amit egyébként mindig mindenkinek nagyon nehéz feldolgoznia, de mondjuk azt jól tudjátok kezelni, vagy hogy lehet azt kezelni, hogy a kudarcokat egy sérült személy jól vegye?
Nincs olyan, hogy kudarc. Én nem hiszek a kudarcba, mindenből tanulunk. A legfontosabb dolog, hogy megnézzük azt, hogy a többiek hogy csinálták, és ők miért voltak nálunk jobbak. Tehát miért látták a bírók őket jobbnak? Mert ugye előfordul, hogy a bíró pont akkor pislogott, amikor ő elrontotta. Tehát ezt mindig megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy minden versenyben van egy kis szubjektivitás is, tehát azért van ott öt bíró, hogy biztos, hogy jól lássák. Lehet, hogy mi kevesebbet gyakoroltunk, lehet, hogy kicsit elanyagoltuk a dolgokat, de megnézzük, hogy mire kell jobban ráfeküdnünk, és akkor ezt megbeszéljük. Rögtön ott a verseny után persze rosszul esik, de körülbelül két nap múlva már ott tartunk vele, hogy akkor mit kell javítani, és láttam, otthon ő is megnézi a szüleivel még egyszer a videót, látja azt, hogy hol rontotta el, elismeri azt, hogy sajnos hibázott, de tudjuk azt, hogy hogyan tudunk tovább lépni.
Értem, és a kitartás, vagy tehát ezek szerint a belátás, azt meg tudjátok, vagy fel tudjátok ébreszteni, ugye?
Igen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ami a egészséges embereknél is hiányzik, az önismeret. Tehát meg kell magunkat ismerni, meg kell ismerni a képességeinket, és meg kell ugrani a képességeink szerinti legmagasabb, illetve icipicit magasabb szintet. De nem lehet olyanokat elvárni, amit tudjuk, hogy lehetetlen, mert nincsenek olyan adottságaink, amivel ezt meg tudnánk oldani. Amit kicsit nehezebb az, hogy itt is tartani őket. Vannak olyan, elérjük azt a korcsoportot, ugye 18-19 évesen, amikor elkerülnek a fiatalok az úgynevezett védett iskolából, és kikerülnek egy olyan közegbe, ahol nem biztos, hogy vissza tudnak lejárni, főleg abban az esetben, amikor mondjuk egy otthonba kerülnek. Onnantól az otthonból nem igazán engedik ki őket, hiszen kell egy kísérő, sok mindent kell biztosítani, és hát sajnos azt tudom mondani, hogy aki nem családban nevelkedik, az egy idő után lemorzsolódik nálunk.
Aha, tehát, hogy a védett iskola után, aki nem ilyen családban van, az elkerül otthonba, ahol értelmi fogyatékosokkal?
Igen, és az otthonban ugye a nevelők létszáma az nem olyan magas, hogy azt tudják mondani, hogy egy-két embert kísértessenek, hiszen némelyik otthonban 40-50 ellaknak, és csak 5-10 nevelő van velük, tehát ebben az esetben nem is várhatjuk el. Sajnos ilyenkor lemorzsolódnak, és nagyon nagy tehetségek morzsolódtak így le tőlünk. de hát így hozta az élet.
És nem, az nektek nem járható út, hogy esetleg ti magatok kerüljetek be otthonba, mint hogy foglalkozást tartani? Tehát, hogy egy komplett otthonnak ez nem járható út?
Volt olyan otthon, akit megkerestünk, de nem tudtak biztosítani lehetőséget, és sokan nem látják benne, hogy mi az értelme. Tehát, ha én megjelenek valahol, és elmondom azt, hogy harcművészeti sportot szeretnék, akkor néznek rám, hogy de hát ők fogyatékkal élők, és mivel nem igazán olvasnak utána, valószínűleg mert nem is érnek rá, és talán nem is érdekel őket annyira, ezért az otthonok így visszakoznak, hogy ezt ők inkább, röplabdáznak, vagy fociznak, mert hogy arra több pénzt lehet nyerni.
Aha. Pedig ez nagyon furcsa, hiszen ezek a tékvándó, tehát hogy a keleti filozófiát is gyakorolják, ugye ezek a mesterek a kontrollt, nem? Tehát az önismeret, a kontroll, ezek mind ott vannak általában ezeken az edzéseken, ahogy én láttam.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbáljuk az igazi keleti filozófiát belecsempészni. Uh-huh. De is lehet a gyerekeket kiegyensúlyozottá tenni, tehát hozzuk egy nyilvánosságra, hogy ezek a gyerekekre sokszor a tanárok haragszanak az óráikra, mert hogy nem tudnak nyugtanulni 45 percet, bomlasztják a közösséget, nálunk másfél órán keresztül tudnak figyelni. És ez egy nagyon nagy dolog.
Nagyon.
Az, amikor le tudjuk vetni a figyelmüket, fel tudjuk kelteni az érdeklődésüket, akkor nagyon nagy eredményeket lehet velük elérni.
Már a fejlődésben, tehát nem versenysikerekről beszélünk, hanem az önismeret, a fejlődés. Úgy értettem a sikereket egyébként, pont így erre gondoltam, hogy nem feltétlenül a versenyeken, hanem mi az, ami nálatok, nektek sikert jelent? Akárha egy eseten keresztül, vagy bárhányon.
Volt egy fiatal emberünk, aki 19. kerületben családban nevelkedett. Ő részt vett velünk az akkor még működő színház programunkban is, ami úgynevezett fogyatékos színházat tartottunk fel, nagyon szép darabokkal bejártuk az országot. Akkor még Kecskés Karinával együtt dolgoztunk, és Karina egy nagyon szép darabot írt nekik, egy mesedarabot, és ezzel nem is tudom, aztán 60 helyen léptünk föl egy éven belül. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok helyen megfordultunk.
Ez heti legalább egy minimum.
Folyamatosan neveltük, folyamatosan próbáltuk a szülőket segíteni abba, hogy hogyan lehet élni önállóan. Mert a fiatalember erre képes lett volna, csak valahogy a rendszerben olyan besorolást kapott, hogy ezt nem feltételezték róla. Uh-huh. A későbbiekben sajnálatos módon a szülők elhunytak, a fiatalember ma önálló életvitelre képes. Igaz, hogy egy szobakonyhás kis lakásban él, és a gáztűz helyett nem tudja meggyújtani, de bárhonnan Budapest területéről már lassan hazatalál, be tud járni dolgozni, napi 4 órát munkalehetőséget találtunk neki, és hogy nagyon-nagyon élvezi ezt a 4 órás munkalehetőséget. Az evédet rendszeresen kiszállítják, a mikrohullámos sütőben meg tudja melegíteni, el tud mosogatni maga után, tehát teljesen önállóan tud élni.
Uh-huh. Egyébként úgy átlagban hány fővel dolgoztok? Vagy nem is átlagban, hanem hogy a ti idézőjelben mondom családotok, az körülbelül hány főt számlál?
Hát a tavalyit tudom megmondani, hiszen most készítettük a statisztikánkat. 240 családdal kapcsolatunk a tavalyi évben. Ez hozzátartozik, hogy nem mindenki a sportággal kapcsolatosan, hanem van nálunk egy úgynevezett családsegítés-fejlesztési program is, amikor írni, olvasni, számolni tanítjuk őket, illetve felzárkóztató programra. És a másik, hogy eligazítjuk a családokat a megfelelő közegben. Tehát jogi tanácsadásokkal látjuk el őket, illetve olyan tanácsokkal, hogy mi az, ami változott, mi az, ami esetleg kedvezményre jogosultak lettek, és mindezeket hol kell benyújtani, milyen menete van az ügyeknek.
Uh-huh. A ti személyes érintettségetek, vagy hát szóval miért kezdtetek ebbe bele? Én úgy tudom, hogy te magad is tékvándó bajnok vagy, tehát, hogy volt mivel, van mivel foglalkozni, hogy mi az, ami benneteket motivált, vagy elindított ezen az úton?
Talán pont az, hogy találkoztunk mind a ketten sérült emberekkel az életünk során, és láttuk azt, hogy bántják őket olyan dolgokért, amiért nem kellett volna. Uh-huh. Én találkoztam nagyon-nagyon intelligens, nagyon tehetséges emberekkel, akik a megkülönböztetés miatt hát véget vetettek az életüknek.
Oh. Uh-huh, uh-huh.
És akkor ugye fiatalon megfogadtam, hogy ez az én, amíg én élek, az nem fordulhat elő az én ismeretségkörömben, mert sajnos egy nagyon rövid időn belül veszítettem el én így pár embert. És éppen ezért elkezdtem foglalkozni azzal, hogy támogatás, én oktatás területén nyújtottam támogatást, illetve szociális területen, és amikor találkoztam a Brigivel, akkor őben meg volt ez a, hogy ő meg fogyatékosokkal szeretett volna mindenféleképpen foglalkozni, és akkor innen született ez, hogy ha mind a ketten nyitottak vagyunk rá, akkor próbáljuk meg így együtt.
Uh-huh. Ha meg lehetne fogalmazni egy üzenetet, hogy mások is valamennyire, nem tudom, a hétköznapokban tehessenek valamit, mi az, amit megfogalmaznátok így a civileknek?
Hát minimum annyit akarjuk másoknak is, mint amit magunknak.
Ez nagyon egyszerű és nagyon nehezen kivitelezhető. De nagyon jó üzenet, azt arra akartam felhívni a figyelmet, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen három szóval hirtelen fogsz tudni erre válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma, és érdemes benneteket követni. Gyöngyszemek Alapítvány, ez a nevetek, és az a légkör, tényleg ezt akarom még egyszer hangsúlyozni, amit ott teremtetek a nem tudom, klienseknek, vagy ti hogy hívják, őket, klienseknek? Ti hogy szólítjátok őket?
Igazából nem szoktuk konkrétan nevezni. Ugye ügyfélnek kell nevezni a jogszabályok szerint, de én úgy gondolom, hogy ez sem egy találó név.
Uh-huh. Szóval minden esete, akikkel ti foglalkoztok, akárha a táboraitokat nézzük, akár hogyha a foglalkozásaitokat, én már mind a kettőt láttam, és nagyon szeretetteli légkör tudtok varázsolni. Ez biztos, hogy a kettőtök személyes varázsának köszönhető. Tehát érdemes benneteket megismerni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma reggel.
Köszönjük szépen a lehetőséget, és nagyon szép napot kívánunk neked is, és kollégáidnak, és mindenkinek, aki hallgat titeket.
Nagyon szépen köszönjük.
Mondd, kedves, merre jársz? E percben hol lehetsz? Vágyódó lelkem, csak téged keres.
Látható csillog szemed, hol az órák, a perc.
faj fakad. Ó, kedvesem, mondd, merre vagy.
Vonalban pedig Hefné Szabó Zsuzsa, okleveles kertészmérnök. Mérnök, jó reggelt kívánok! Szia, Zsuzsi!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szia, Andi!
A Tökmak kert oldal működtetője, egyébként gondozója, és az én egyik kedvenc rovatom következik, amikor növényekről beszélgetünk, és abban maradtunk, és kétségbeesve várom, hogy, hogy mit fogsz mondani. Szóval itt vagyunk január vége felé, a tél három hónapjából, szóval mostanra már minden növény, amit behoztunk a balkonról, vagy egyébként is bent él, az kezdi magát teljes mértékben megadni, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi az a természetes levélhullás, elsárgulás? Szóval, hogy meddig őrizhetjük meg a nyugalmunkat, és gondolhatjuk azt, hogy a tél az amúgy megvisel a növényeinket, és majd lesz jobb tavasszal, meg nyáron?
Ez egy nagyon jó kérdés. Úgy emlékszem, hogy egy ilyen kora téli vagy őszi adásban pont a növények behordásáról beszélgettünk, és akkor is említettem, hogy akármilyen jó helyet próbálunk a növényeinknek a lakáson belül találni, főleg, hogyha azokat egyébként a nyár folyamán kintartjuk, akkor elég nehéz a környezet igényüket a lakáson belül kielégíteni. A kérdésedre a választ két felé szedném, mert ugye egyszer ott vannak a szobanövényeink, akik alapvetően mondjuk ahogy a nevük is mondja, ugye szobába valóak, de nagyon sokan meg tudják tenni, hogy a nyáron kint tartják őket, és ezeknél ugyanúgy, vagy talán ezeknél inkább még látványosabb az, hogy a tél a lakásban megviseli őket.
Igen.
A legtöbbször az szokott lenni, ahogy te is mondod, hogy elkezdenek sárgulni a levelek, hullanak, a növény olyan laza szövete lesz neki, egy kicsit talán kókatnak is látjuk, akkor azt gondoljuk, hogy kevés a víz, elkezdik őket öntözni, ezáltal még nagyobb problémát okozunk a növénynek, mert a gyökerei elkezdenek elrohadni a rengeteg víztől. Tehát itt, amit én javaslok a téli időszakban, a lakáson belül is, elsősorban a türelem. Tehát, hogy figyeljük meg a növényeinket, ha egy picit az alsó levelei elkezdenek sárgulni, egy picit halványabb lesz nekik a színe, akkor nem feltétlen agyon kell őket rögtön öntözni, főleg nem tápoldatot kell nekik adni, hanem próbáljuk meg megnézni, hogy valóban jó helyen vannak-e. Mire gondolok, és próbálok pár egy ilyen kézzel fogható példát mondani. Bevittem a növényem, berakom a szoba ablakba, azt gondolom, hogy elég neki a fény, közben pedig egyáltalán nem elég az a fénymennyiség, mondjuk, ami ott az ablaknál beszűrődik. Akkor próbáljuk egy valahogy még világosabb helyre tenni, sokan már akár a lakáson belül is pótmegvilágítást alkalmaznak. A másik, amire gondoljunk, hogy szintén így az ablak közelébe rakott növényeknél elő szokott fordulni az, hogy egyik éjszakáról a másikra úgy meglankadnak. Ha van lehetőségünk, tegyünk egy szoba hőmérőt az ablakba, és nézzünk rá hajnalba, vagy reggel, amikor felkelünk, ugyanis sokszor közvetlen az ablakok közelében akár 5-6 fokkal is hidegebb lehet, mint a lakás többi részén, és lehet, hogy a növényünknek csak az a problémája, hogy fázott. Gondoljuk el, most mínusz 15 volt odakint, lehet, hogy a lakásban 22 fok van, de mondjuk közvetlen az ablak mellett akár 16, főleg két ablak között.
Az sokan nem jó a növénynek? Zsuzsi, bocsánat, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez nem pont jó, nem az van, hogy inkább túl fűt, túl melegük van a szobanövényeknek, és ez a téli 15 fok, én azt hittem, hogy ez pont ideális.
Jó, amit kérdezel, de hogy most tényleg szobanövényekről beszélünk, és azokra gondolunk, azok nem szeretik azt, hogyha nappal 22, akár 25 fok van, éjszaka meg lemegy 16-ra, tehát igazából amit ők nem bírnak, az a hőingadozás. Tehát a szobanövény tekintetében sokkal jobb lenne, hogyha hát majd, hogy nem egy állandó klímán lennének, egy állandó hőmérsékleten, ha ez az éjszaka a nappalhoz képest 2-3 fokkal hűvösebb, az nem baj, de ha sokkal hűvösebb, akkor ezt a szobanövényeink nem szeretik. Ha kinti növényekről, tehát hogy alapvetően nyáron kint tartott dézsás növényekre gondolok, vagy balkonnövényekre, melyek átteleltethetőek, és azokat tartom egész tél folyamán egy lépcsőházban, egy verandán, egy téli kertben, ha van lehetőségem, akkor azoknak sokkal jobb, hogyha mondjuk egy ilyen állandó 15-18 fok körüli hőmérsékleten vannak. Tehát, hogy azok a növények, amelyek főleg télire lombhullatóak, azok sokkal jobban szeretik mondjuk ezt az alacsonyabb hőmérsékletet, de a szobanövények azért a hőingadozást azt nem bírják.
Egyébként mennyire gyorsan reagálnak? Tehát, hogy volt például két nagy növény a lakásban, amelyeket direkt azért, hogy jobb körülményeket biztosítsak térre számukra, elvittem autóval mondjuk egy negyed órányira lévő irodahelyiségbe. Ez idő alatt létezik például, hogy megfáznak a növények? Vagy mennyi idő az, amikor, mennyi a tűrés határ?
Hát ez növény fajtától is függ egyébként, hogy mennyit bírnak a növények. Hogyha én most itt a te példádat tekintve, ha azért arra figyelve van, hogy a szállításnál mégis ez a növény valamennyire egy kicsit becsomagolom, húzok rá valamilyen zacskót, akár egy nejlont így a szállítás idejére, és nem a mínusz 10 fokba szállítom, akkor egy ilyen fél órás utazás,